akkoriban ez egy olyan lehetőség, egy olyan rendszer, ami tulajdonképpen tényleg segít kilépni ebből a fajta burokból, vagy ebből a komfortzónából, amiben éljük a mindennapjainkat, és hát ugye gondolom nagyon sok mindenkinek eljön az a pillanat az életében, ahol így azt érzi, hogy esetleg így másfele kéne menni, vagy többet szeretne megtudni magáról, vagy esetleg szeretni valami lényeges változást, vagy változtatást hozni az életében. És hogy ebben egy nagyon jó eszköz és nagyon jó segítség tud lenni a jóga. Hát igazából én is innen indultam el, tehát én ugye szimit végeztem 2020-ban, és hát tulajdonképpen úgy jutottam ide, hogy elkezdtem keresgélni magamban. Tehát ugye azt éreztem, hogy a színháznak van egyfajta önismereti útja, ahol az ember így egy picit itt mélyebbre áshat magában, de ugyanakkor azt is éreztem, hogy ennél van még hova tovább. És akkor így megtaláltam magamnak a mozgást, és elkezdett érdekelni nagyon a különböző mozgáskultúrák, a különböző táncok, és akkor egyszer csak így megtaláltam a jogát, amiben úgy éreztem, hogy érdemes elmélyülni.
Hogyan történt ez az egész? Ha jól tudom, akkor elkezdtél joga oktatói képzést végezni Magyarországon. Hogyan zajlott ez az egész? Körülbelül mennyi időt ölelt fel ez? 1-2 év volt, hogyha jól sejtem?
Hát ez tulajdonképpen egy egyéves képzés, és úgy jutottam el hozzá, ez Magyarországon van, hogy elkezdtem Marosvásárhelyen jogázni, Kisbora Marosvásárhelyi színésznőnél, és általa ismertem meg tulajdonképpen ezt az egész rendszert, és akkor ő tőle tudtam, hogy ő is Magyarországon tanult, úgyhogy amikor elvégeztem az egyetemet, akkor eldöntöttem, hogy én is be fogok iratkozni erre a magyarországi egyéves tanfolyamra, pontosabban egy 8 hónapos, 9 hónapos kurzusról van szó. És akkor ez úgy zajlott, hogy volt egy nyitótábor, ahová megérkeztünk, és volt egy ilyen 5 napos bevezető ebbe az egészbe, és akkor utána havonta egy alkalommal jártunk fel, és találkoztunk az oktatóinkkal, akiktől egyébként rengeteg hasznos dolgot, és nagyon-nagyon sokrétű információkat, és tapasztalatot, és gyakorlatot szerezhettünk. És akkor ez volt az első év, ami egy ilyen alapozó év tulajdonképpen, vagy hogy így akkor ismerkedünk meg a rendszernek a működésével, az ászanákkal, a légzőgyakorlatokkal, bevezetést kapunk a meditációba, a koncentrációs gyakorlatokba, és akkor erre épül a másodév, ami már egy ilyen célzottabb és specifikusabb tudás anyagot nyújt, ami a jógaterápia.
Mi volt ez, amit te kerestél ebben a mozgásformában? Tudjuk, hogy ez egyszerre filozófia, de valamilyen szinten élettanítás, és a mozgás, a légzőgyakorlatok, ahogy te is mondtad. Mi volt az a jogában, ami téged megfogott, vagy minden más előzőhöz képest azt tudtad mondani, hogy akkor ebben megtalálod magad, vagy azt, amit keresel, amire szükséged van, hogy kiteljesítsd önmagad?
Hát nagyon sok mindent kipróbáltam. Voltam például ilyen body mind centering kurzusokon, ami szintén arról szól, hogy így a mozgáson túl az ember hogyan ismerheti meg egy picit jobban a saját testét, és a teste által saját magát, meg az érzéseit, meg mondjuk azt, hogy hát, hogy miért viselkedik úgy, ahogy, vagy miért úgy fejezi éppen ki magát, ahogy, és hogy ezeken például hogyan lehet változtatni, vagy hogyan lehet ezeket így nem tudom kimaxolni. És akkor a jógában éreztem azt, vagy a jóga gyakorlás közben, hogy ehhez a legközelebb tudok jutni. Tehát, hogy egy olyan teret nyitott meg számomra, ahol így időt tudtam szakítani magamra, és ahol elkezdtem tudni egy picit befele figyelni. És éppen azt fogott meg benne, hogy a fizikai gyakorláson túl tényleg teret és időt enged arra, hogy az ember egy picit lelassuljon, egy picit elkezdje rendezni a gondolatait, az érzéseit, egyáltalán rá tudjon nézni. Úgyhogy számomra szerintem így ez az egyik legfantasztikusabb dolog, amit a jóga tud nyújtani, hogy az ember tényleg időt kapjon arra, hogy szembenézzen magával, vagy olyan dolgokkal, amivel szeretne, vagy olyan dolgokkal, amiről nem is tudta, hogy vannak, de érdemes velük foglalkozni.
Be tudnád mutatni néhány mondatban a jógának a fogalmát, a lényegét, hogy pontosan miből áll ez a folyamat, és hogy mondjuk egy jóga óra, vagy az, hogyha valaki elkezd foglalkozásokra járni, akkor hogyan tudja ezt beágyazni a saját életébe? Hogyan tud a kettő összecsengeni, vagy találkozni, vagy tud-e egyáltalán?
Igen, hát a nyugati kultúrában ugye a jogának leginkább a fizikai gyakorlásos része érkezett meg, tehát hogy szerintem most már mindenki számára ismerős az, hogy emberek különböző joga ászanákat különböző kicsavart pózokban gyakorolnak.
Lefele néző kutya, meg lótusz.
Pont, igen, a kobra, igen, a sphinx póz és hasonló, tehát hogy ez már, és szerencsére, hogy egyre népszerűbbé vált a mi kultúránkban is, de azt kell tudni, hogy ez egy olyan életvezetési rendszer, amilyen több mint 15 ezer éves múltra néz vissza, és hogy igen, nem csak a fizikai gyakorlásos része van, hanem ez egy spirituális, egy szellemi út, ahol az ember fejlődhet és megismerheti magát, és hogy a jogában olyan segédeszközöket kap ehhez, amivel könnyebbé válik az élete, amivel kiegyensúlyozottabbá válhat, amivel eljuthat saját magához, vagy esetleg egy másik spirituális dimenzióhoz, megtalálhatja a helyét a világban, az életben, és válaszokat kaphat olyan kérdésekre, amelyeket szerintem így mindenkit foglalkoztat. És hát ugye visszatérve arra, hogy nem csak a fizikai gyakorlásos része van, hogy a jóga az tulajdonképpen egy ilyen 8 ágas gyakorlási rendszer, aminek vannak ilyen hát ilyen elvi alapjai, a jámák és a niámák, amik ilyen javaslatok és kiegészítések, különböző életvezetési tanácsoknak is nevezhetjük. Akkor van a konkrét fizikai gyakorlás, ami az ászanákból áll, van a pránajáma, ez is valószínűleg másokak számára ismert, ez a különböző légző gyakorlatok, amivel a tüdőt lehet kitisztítani, amivel energikusabbá válhatunk, feltöltődöttebbekké. És akkor van a pratyahára, ami az érzékek visszaszorítása, a koncentráció, a meditáció, és végső soron a szamádi, vagyis a megvilágosodás, ami ugye a keleti kultúrának egy ilyen égköve, vagy egyfajta olyan cél, ahová az ember törekszik, vagy szeretne elérni.
Eszter, jól értem, te feltetted az életedet erre a tevékenységre? Tehát most már ilyen full-time jobként jogázol, és tanítasz, és a többi, ami ehhez tartozik, vagy ezzel jár?
Igen, ez nagyon érdekes, mert egyre inkább ezfele hajlok, vagy elkezdtem közel kerülni ehhez. Hát egyelőre csak úgy kacsingattam a képzéssel is, hogy magam számára szerettem volna elvégezni, hogy egy kicsit jobban elmélyüljek benne, vagy megértsem ennek az egész filozófiáját és a rendszerét. De hogy most már igen, így azon kaptam magam, hogy mivel engem nagyon érdekel, és foglalkoztat, és gyakorlom, és foglalkozom vele, hát hogy ezáltal így másoknak is tudjak adni belőle.
De tudod, miért kérdezem? Mert hogy mindannyian szeretünk néha, vagy nem tudom, hogy mindannyian, de magamról beszélek, néha kilépni a komfortzónából. Ehhez mondjuk a joga is hozzátartozik. Nagyon szívesen eljárok hetente kétszer, de nem tudom, hogy van-e akkora divatja, hogy eltartsa-e az embert. Én ezért kérdezlek téged, hogy meg lehet ebből élni, vagy mellette még valami egyébbel is foglalkozol, és akkor hogy tudja a kettő kiegészíteni egymást, vagy hogy fér meg egy más tevékenység is mind a mellett, amit ugye 100%-osan szeretnél csinálni.
Hát jelenleg én heti 2 órát tartok, később tervezett bevezetni online órákat is, de hogy igen, emellett a újságírással foglalkoztam eddig, a Krónikának voltam az újságírója. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy mindenképp kell mellé valamilyen kiegészítő tevékenység egyelőre. Nem látom azt, hogy feltétlenül ebből meg lehetne élni. Sőt, nem is szeretném, hogyha ez egy ilyen megélhetési kényszerű válna számomra. Tehát én a jóga által igazából így az embereknek szeretnék adni, vagy azt szeretném, hogy legyen ennek egy ilyen könnyedsége. Úgyhogy nem akarok erre ekkora súlyt helyezni, hogy mindenképp megélhetési és egy karrier kérdésé váljon számomra. Nyilván szeretnék, nem tudom, tovább fejlődni ebben, táborokat szervezni, elvonulásokat, tehát hogy így látom ebben a lehetőségeket, de azt is gondolom, hogy emellett még belefér szinte bármi.
Nagyon szimpatikus így.
Annyira tág, vagy legalábbis számomra, mert engem nagyon érdekel ez a téma, de hogy azt hiszem, hogy nagyon hosszan lehetne beszélgetni a jogának a világáról, meg az alkalmazási lehetőségeiről. De térjünk rá egy picit most egy újabb kihívásba. Kezdtél, hogyha jól látom, akkor tárlatot vezettél nemrégiben. Mesélnél egy picit erről nekünk, hogy ez hogyan zajlik, milyen lehetőségek, milyen kreatív lehetőségek vannak a tárlatvezetésben itthon, meg egyáltalán hogyan teremtődik meg a találkozás lehetősége a látogatók és a mű között, hogyan mediálod ezt?
Hát igen, azt hiszem, hogy az előző kérdésre ez is a válasz, hogy itt érnek össze talán a különböző foglalkozások, vagy az amiket eddig csináltam. Hát igen, engem a földszintről, ami most nemrég Sepsiszentgyörgyön nyílt, egy ilyen kiállító tér, ami független művészeknek a munkáit fogadja be, onnan kerestek meg, hogy lenne kedvem egy kiállításnak a vezetését vállalni, és az embertisztnek mesélni az alkotóról, illetve az alkotásairól. És ez úgy született meg, hogy korábban szintén erről a kiállításról írtam a Krónikában egy cikket. És a tárlatvezetési minőség az pedig valahol azt érzem, hogy így a színi egyetemen tanultakkal, vagy így a színházi vonallal függ egy picikét össze, és hát egy nagyon vagány kezdeményezésnek találtam, mert amellett, hogy tárlatot vezettem, közben élőkönyvtár is volt, ami azt jelentette, hogy tőlem személyesen, mint Olá Esztertől lehetett kérdezni bármit, el lehetett beszélgetni, és volt ennek egy ilyen nyitott, dinamikus része, tehát hogy így megérkeztek az emberek, körbenéztük a tárlatot, és akkor utána elindult egy ilyen nyitott beszélgetés, hogyha erre volt hajlandóság, vagy volt igény.
Mondhatjuk azt is, hogy összekovácsolódott még a kis időre is, de egy közösség. De tud lenni a művészetnek közösség teremtő ereje. Te ezt megtapasztaltad?
Abszolút, igen. És ami a legizgalmasabb ebben a térben, hogy ez Sepsit-Szentgyörgy központjában egy bevásárlóközpontban található, ahol ugye az ember nem gyakran fut bele ilyen kiállító terekben, tehát hogy ezt így úgy kell elképzelni, hogy az ember bejön, és akkor jobb oldalt vannak a megszokott boltocskák, a DM, és vele szemben megtalálható egy ilyen kis tér, amivel az emberek nagyon sokszor nem is tudtak mit kezdeni, vagy nem tudták, hogy be lehet jönni, meg lehet nézni, ez fizetős, nem fizetős, és hogy azért is tartom nagyon lényegesnek, meg nagyon vagánynak, mert ugye picikét ezeket a hagyományos, konvencionális, bekövesedett gondolkodásokat, vagy a hozzáállást a művészethez ezt feszegeti meg. Igen, kialakult egyfajta közösségi élmény, mert hogy délután voltak foglalkozások, bárki számára nyitott volt, gyerekek voltak, felnőttek voltak, együtt közös alkotás, közös beszélgetés, bármi, úgyhogy igen.
Nagyon izgalmas a tér megváltoztatása egy ilyen művészi jellegű kiállítás kapcsán, mert hogy a szakralitását kérdőjelezi meg egy kicsit, vagy profanizálja azáltal, hogy egy bevásárlóközpontba kerül. Ez egy nagyon izgalmas, egymásnak feszül a szakralitás és a profán ebben a térben.
Abszolút, igen. És közben meg az alkotásokat is lehozza egyfajta földi szintre, mert nagyon sokszor tapasztaljuk, vagy találkozunk azzal a jelenséggel, hogy az emberek elmennek egy kiállítótérbe, és akkor ott valahogyan viselkedni kell, vagy ha nem is kell, de hogy az embernek ösztönösen jön egy ilyen zártság, vagy egyfajta ilyen távolságszintás, hogy hú, hát akkor ehhez valahogyan viszonyulni kell. És
amikor a kiállítás egy attitűd.
Igen.
Bocsánat, igen.
Igen, csak hogy annyi, hogy amikor egy bevásárlóközpontba kerül, akkor így megengedi az emberek számára, hogy egy picit másképp közelítsenek, vagy mondjuk az utca embere is megtekintsen olyan alkotásokat, amiket mondjuk lehet, hogy nem látna másképp.
De miért egyébként nem rossz a kiállítás attitűd, nem? Tehát, hogy az ember, ha bemegy egy ilyen szakrális helyre, akkor megváltozik a viselkedése is, mint ahogy bemegyünk a templomba, ott is egy picit elemelkedettebb lesz, nem csak a lelkünk, hanem az egész fizikai lényünk, másképp állunk a képek előtt, tehát hogy ezért mondom, hogy ez egy izgalmas folyamat, amikor az ember olyan helyen találkozik művészeti alkotásokkal, ahol egyébként rohanni szokott, és esetleg káromkodni, mert nem az a zár van kiírva, ami a kicsibe, ami nagyba, ugye? Tehát, hogy van egy ilyen kettős érzés.
Mindenképpen van, igen. Amikor picit összemosódnak a vonalak, hirtelen nem tudja az ember eldönteni, hogy akkor most beérkeztem egy civil térre, de itt kiállítás van, akkor hát ez egy érdekes folyamat tud lenni, szerintem úgy a maga a kiállított műnek, mivel hogy más közegbe kerül, így lehet, hogy kontextualizálódik, vagy átalakul maga a jelentése is, vagy az értelmezési kerete, maga az odalátogató, meg hát neki meg azzal kell megbirkóznia, vagy szembenéznie, hogy hát úgy szintén nem konvencionális keretek között fogad be egy művet, ami ismét újabb értelmezési keretet ad neki. Eszter, még egy kérdést engedj meg a jóga kapcsán. Ugye ez nagyon vaskos tudást foglal magába ez az egész, és azt hiszem, hogy nagyon szép eredményeket lehet elérni vele, úgy emberileg, mint fizikailag, hajlékonyság terén, stb. Mi az a helyzet, amikor lehet, hogy nem érdemes ezt egyedül gyakorolni? Vagy bele lehet eszetvesztve, fej nélkül belemenni mindenféle módjainak a gyakorlásába? Vagy van az a pont, ahol ez épp hogy vissza tud ütni? Hol jönnek be a képbe az oktatók, és miért annyira fontos, hogy valaki felügyelje vagy vezesse ezt a folyamatot?
Hát elsősorban úgy tettem be, hogy a fizikai sérülések és a különböző, nem tudom, hát igen, az ilyen hogy ne okozzunk magunknak gondot, vagy bajt, így abban tud segíteni egy oktató, vagy hogy ebben látom leginkább a veszélyét. Az a fajta jóga gyakorlás, ami számunkra is nekünk elérhető, az általában, hát igen, oktatóval érdemes végezni, de hogy abban nincsenek olyan nagy sérülési veszélyek. Általában, hogyha az ember mélyebbre akar menni, vagy a különböző légző gyakorlatokat szeretné egy kicsit jobban elsajátítani, abban már mindenképp érdemes egy oktató, vagy valaki tapasztaltabbnak a segítségét kérni, mert hogy ott már lehetnek olyan visszaütő hatások, amire az ember nem feltétlenül számíthat, vagy nem tudja, hogy mivel jár, mert hogy ez egy olyan fajta rendszer, aminek tényleg megvan a fokozatossága, az egymásra épülő lépcsőzetes része, úgyhogy igen, ebben tud leginkább elkalauzolni szerintem egy oktató. És hogy abban is tud segíteni, hogy minél inkább el tudjunk mélyülni benne. Tehát, hogyha az ember egyedül otthon gyakorol, akkor lehet, hogy így nem tudja összekötni a dolgokat, hanem néha csak csinálja, érzi, hogy jó neki, de hogy nem tudja, hogy honnan, hová lehet eljutni. És akkor ebben meg így ajánlott egy oktatónak a segítségét kérni.